Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 134. Zsoltár éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 134. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Úrnak szolgálj minnyájan, áldjátok az Urat vígan.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből olvassuk. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből, a 9. részből, a 16. verstől. Tehát a megnevezett helyen Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele, 9. részében, a 16. verstől ezt olvassuk. Mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetek, mert szükség kényszerít engem. Jaj, ugyanis nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem, mert ha akaratom szerint mi velem ezt, jutalmam van, ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal bízottam meg. Micsoda tehát az én jutalmam? Hogy prédikálásommal ingyen valóvá tegyem a Krisztus evangéliumát, hogy ne használjam ki ama szabadságomat az evangélium hirdetésénél, mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem, és a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy a zsidókat nyerjem meg, a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem, a törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részestárs legyek abban. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát szívünkben. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által imádunk téged és magasztalunk atyai jóságodért, gondviselésedért. Köszönjük, hogy megengedted, hogy eljöjjünk ide a templomba, és közösen meghajoljunk előtted. Köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged egy szívvel és egy lélekkel. Köszönjük te néked, hogy gondoskodtál számunkra nem csak földi javakról, hanem lelki javakról is, és ezeket ma is elénk adod az igén keresztül, a Biblia szavain át. Kérünk, segíts a lelki javakat hittel magunkhoz venni. Hadd gazdagítsa az a hitünket, életünket, szívünket. Hadd formálódjunk, hogy olyan emberekké legyünk, amilyeneknek te akarsz bennünket látni. Köszönjük te néked, hogy azt akarod, hogy boldogok legyünk. Itt a földön is, de egyszer, ha elmegyünk, nálad is. És köszönjük, hogy azért szólsz hozzánk, mert szavaid által akarsz boldogítani minket. Segíts ezeket a minket boldogító igéket hitáltal befogadni, hogy valóban boldogságunk legyen. Kérünk téged arra, hogy áld meg együttlétünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol összegyülekeznek ma az emberek, hogy téged magasztaljanak és dicsőítsenek. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért, ami drága feltámadott megváltónkért, meghallgattál bennünket. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 172. énekünket. Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott ige szakaszból olvasom, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 9. részéből, a 22. vers második feléből és a 23. versből. Mindeneknek mindennél lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket, ez pedig az evangéliumért művelem, hogy részestárs legyek abban. Foglaljunk helyet, testvérek! Interiorizáció. Remélem, megijedtek a testvérek. Így nevezi a pszichológia azt, amikor valamit megtanulunk, vagyis valaki valamit beépít a lelkébe, a személyiségébe. Úgy megtanul valamit, hogy az az ösztönévé válik. És nem csak elméletileg tudja, hanem egészen a sajátjává, a belső részévé válik az, amit megtanult, és olyannyira a sajátjává válik, olyannyira a szívének a részévé válik, hogy irányítani fogja az egész a gondolkodását, a döntéseit, az egész magatartását. Nagyon fontos, hogy életünk folyamán így interiorizáljunk dolgokat. A szülők is ugye nevelgetik a gyerekeiket, és próbálják elérni, hogy a gyermek bizonyos dolgokat elsajátítson. Ne csak bemagoljon, mert az más dolog, hogy bemagolunk valamit, meg más dolog, hogy elsajátítunk valamit, és a személyiségünkbe beépítünk valamit. Az iskolában is, talán még a régi időkben törekedtek erre, most már csak ilyen ódivatú pedagógusok szoktak erre törekedni, hogy neveljék a gyerekeket. A régi időben még nevelés is folyt az iskolában, jó dolgokra is nevelték a gyerekeket, és ott is igyekeztek elérni a pedagógusok, hogy ne csak tudják azt, hogy mennyi 2x2, meg hogy néz ki egy fa, hanem valami belső tudás anyagot adjanak át, ami pozitív irányba segíti a gyerekeknek az életét. Hát az Isten is, testvérek, szól hozzánk a Bibliából, és ő is azt akarja, hogy interiorizáljuk a tőle kapott tudást. Vagyis egészen elsajátítsuk, egészen a belső szívünknek a részévé váljon az, amit ő nekünk mond. Nyilván mi egyedül hitáltal tudjuk elsajátítani, interiorizálni azt, amit Isten mond nekünk. Ha viszont hiszünk abban, amit mond, akkor hitáltal a sajátunká válik, a belső személyiségünk részévé válik, amit az Úr mond nekünk, testvérek. Azért mondom ezeket, mert az elmúlt alkalommal beszéltünk a gyülekezetről, vagy az egyházról más szóval. Az Efézusi levélből olvastunk egy igét, és azon keresztül maga Isten tanított bennünket arra, hogy micsoda az egyház, micsoda a gyülekezet. Láttuk azt, akik itt voltunk, hogy Jézus Krisztus fölment a mennybe, és adott a benne hívő embereknek, a szenteknek, így nevezi ott az írás, különböző szolgálókat, akik felkészítették a többieket a szent szolgálat végzésére. De az Úr azt akarta, hogy az ő népe, a benne hívő emberek, az egyház gyülekezet, mindegy, hogy hogy nevezzük, ez a nép, a Jézus követőinek a serege egy szolgáló nép legyen. Annak minden egyes tagja valami gyakorlati dolgot műveljen. Megértettük azt is, hogy igazából ha mindenki végzi is azt a szolgálatot, amit rábízott az Úr, akkor nem úgy van, hogy az emberek építik azért az egyházat, hanem rajtuk keresztül Jézus Krisztus építi az egyházát. De Jézus Krisztus ezeken az embereken keresztül építi az ő egyházát. Fontos dolog az, testvérek, hogy ezeket az egyházról mondott alapigazságokat megértsük. Megértsük, és ne csak megértsük, ne csak bemagoljuk, hanem elsajátítsuk, interiorizáljuk hitáltal, hogy Jézus Krisztusnak ez a terve az egyházával, ő így gondolt el az egyházat. Nem úgy, ahogy ma sokszor látszik az egyház. Egy-egy gyülekezet is. Említettem azt, hogy sok helyen ugye úgy van, hogy a lelkész dolgozik egyedül. Az szolgál valamit valahogyan, A többiek azok nem nagyon csinálnak semmit, csak ülnek. És várják, hogy a lelkész kiszolgálja őket. Édesapám szokta emlegetni, hogy régebben volt egy ilyen gép, a gabona szelelőgép, amit hát abban az időben, amikor ő gyerek volt, akkor még nem géppel hajtottak, hanem kézzel kellett tekerni, de azt egy ember tekerhette. Nagyon élvezték. Annak a tekerése, azt mondta édesapám, elég nehéz volt, és nem nagyon akarták azt, nem nagyon akartak ők azzal dolgozni, de hát muszáj volt. A nagyapám az rá vette őket, hogy mégiscsak dolgozzanak ugye azzal a géppel. Hát na, sok helyen úgy van, hogy a gyülekezet lelkész az, mint a tekeri a gabona szelelő gépet, ugye, többiek meg nézik, meg hát nem nagyon irigylik. Hát tekerés, izzad. De nem ez a biblikus dolog, testvérek, ugye megértettük. Mert Jézus azt akarja, hogy az ő népének ad szolgálókat, akik felkészítik a többieket is a szolgálat végzésére, és mindenki a legkisebbtől a legnagyobbig, a legöregettől a legfiatalabbig, a legműveltebbtől a legműveletlenebbig, aki hisz Jézusba, mindenkinek van valami szolgálata. Lehet, hogy csak az, hogy éppen elmosogasson, vagy kitakarítson, vagy a levágja a sövényt a templom előtt, vagy lehet, hogy ige szolgálata van, mert gyerekek között szolgál, vagy más egyéb szolgálata van a gyűlő. Lehet, hogy nem tud már se gyerekek között, se felnőttek között szolgálni, se kapálni, se semmit nem tud, de imádkozni még tud. És otthon imádkozik a többiekért. Más valakinek annyi anyagi adatik, hogy az meg anyagilag tudja segíteni a szolgálatot, és azzal járul hozzá a Krisztus test épüléséhez, növekedéséhez egy adott helyen. Lényeg, hogy mindenki végezzen valami kis szolgálatot, aki Krisztus követőjének tartja magát, aki Jézus gyermekének vallja magát. Látjuk tehát, testvérek, ezt a bibliai modellt, és nagyon fontos, hogy az egyháznak, a gyülekezetnek ezt a bibliai Jézusi modelljét valahogy interiorizáljuk, hogy egészen a milyenké váljon ez a kép. Nos, ennyit bevezetésként. De a mai ige szolgálattal is szeretnék kapcsolódni az elmúlt vasárnapi szolgálathoz, ugyanis, ahogy mondottam, a Krisztus népében mindenkinek van valami szolgálata, de kérdés, hogy hát hogyan is végezzük a mi saját szolgálatunkat? Hogyan is végezzük a mi saját szolgálatunkat? Mivel is járuljunk hozzá, és hogyan járuljunk hozzá egy adott helyen a mi gyülekezetünkben a gyülekezet épüléséhez, a Krisztus teste épüléséhez? Nos, elővettem Pál apostolt, mert az ő szavai elárulják, hogy az ő számára a szolgálattal kapcsolatban több dolog is teljesen világos volt. Teljesen világos volt. Világos volt előtte először is az, hogy kinek a szolgája vagyok. Kinek a szolgája vagyok. Ezzel úgy gondolom, testvérek, hogy mindenkinek, aki szolga, vagy szolgál, annak tisztába kell lenni. Kinek a szolgája vagyok? Pál apostol azt mondja, hogy ő a Krisztusnak a szolgája. A Krisztusnak a szolgája. Ez egyház fejének vagyok a szolgája. Ezt Pál nagyon sokszor elmondja, mert nagyon fontos a számára. Nem egy üres szólam ez a részére, hogy Krisztus szolgája vagyok. Ezt Pál apostol egy nagy kiváltságnak tartotta. Krisztus szolgálatában állok. Ez egy kiváltság, ez egy méltóság. Ez egy méltóság. A Krisztus szolgája lehetek. Pál azt is tudja, hogy ő nem önként lett a Krisztus szolgája. Nem azért, mert Jézus embereket keresett, és ő jelentkezett, hogy itt vagyok, Uram, én is hadd szolgáljak már neked. De Pál apostol, tudjuk, hogy ki volt, ugye, pont az ellenkezője. Egyáltalán nem akart Jézusnak szolgálni. Még hinni se akart benne, nem hogy szolgálni neki. De Jézus megragadta őt. Elé álltotta a damaszkuszi úton, és megállította ezt az embert a maga Jézus nélküli életében. És a szolgálójává tette. Ezért írja itt az apostol, hogy engem arra, hogy a szolgálatomat végezem, egy belső szükség kényszerít. Én nem önként csinálom ezt. Engem megragadott a Krisztus. És én nem tehetem, hogy ne szolgáljak neki. Olyan csodálatos ez, testvérek, hogy mi is, akik Jézus Krisztus gyermekeinek valljuk magunkat, mi is tudhatjuk, hogy ez egy nagy kiváltság, nem csak, hogy gyermekei lettünk, hanem, hogy szolgálhatunk az ő népek körében neki. Neki szolgálhatunk. Ez egy kiváltság, testvérek. Ez egy méltóság nekünk. Ha el tudjuk mondani, hogy a Krisztus szolgája vagyok. A Krisztus szolgája vagyok. Az apostol figyelmeztet minket, testvérek, hogy mi soha ne szolgáljunk embereknek. Azt megtehetjük, hogy embereknek szolgálunk, de nem lehetünk embereknek a szolgái. Ez egy kis különbség, ugye? Mert mi a Krisztus szolgája vagyunk, és a Krisztus szolgája nem lehet embereknek a szolgája. Akkor se, ha szolgál az embertársainak. Mégse az ő szolgájuk. Ilyen értelemben, testvérek, én, mint a gyülekezet lelkésze, nem a gyülekezetnek vagyok a szolgája, hanem Krisztusnak vagyok, miközben szolgálok a testvéreknek. Ha valaki mosogat, akkor nem a gyülekezetnek szolgál, hanem a Krisztusnak szolgál, mert az ő szolgája. És úgy szolgál a gyülekezetnek. Ha valaki imádkozik otthon, ha valaki adakozik, ha valaki levágja a sövényt, vagy én nem tudom, mit csinál, megszereli az áramot. Krisztusnak a szolgál, nem a gyülekezetnek szolgál. Krisztusnak szolgál. Az összes presbiternek tudnia kell ezt. A Krisztus szolgájaként szolgálok a gyülekezetben mellém állított embereknek. Az apostol testvérek tehát először is ezt világosan látja, és nekünk is világosan kell látni, hogy kinek vagyok én a szolgája. Embereknek? Vagy a Krisztusnak? Ha embereknek lennék a szolgája, akkor Krisztus szolgája nem volnék, mondja az apostol. Mert a kettő kizárja egymást. Valaki vagy Krisztus szolgája, vagy embereknek szolgálja. Én tudom, és tudja az, aki közöttünk hívő ember, hogy a Krisztus szolgája vagyok. És ez a tudat, testvérek, ez egy belső hatalomként, belső erőként is jelentkezik. Mert megmozdít a szolgálat végzésére. A Krisztus szolgája vagyok, azt mondja az apostol, nem tehetem, hogy ne végezzem az én szolgálatomat, ami a misszió volt, ugye? Ment össze-vissza a világba, és mindenütt Jézusról beszélt az embereknek. Én azt mondja, nem tehetem, hogy ezt ne csináljam, mert úgy vagyok, mint ahogy a proféta mondta, Jeremiás proféta mondja, hogy a csontjaimba és a szívembe van rekesztve a tűz, és próbálom, hogy eloltsam, de nem lehet eloltani. Nekem mondanom kell az Isten üzenetét, még akkor is, ha nehéz a hallgatóságnak. Mondanom kell. Aki testvérek tudja, hogy a Krisztus szolgája vagyok, abban van egy erős motiváció, egy erős lendítő hajtóerő a szolgálatra. Én nem tettem, hogy ne végezzem a szolgálatot. Veszem a palástomat, lerakom ide valahova, aztán elmegyek kapálni, vagy nem tudom hova. Nekem végezni kell itt a szolgálatot, amit az Úrtól vettem, és mindenkinek tudnia kell ezt, aki a Krisztus szolgálja. Nekem el kell végezni, nem tehetem le ezt a tisztemet, akár otthoni imádság, akár adakozás, akár gyerekmunka, vagy nem tudom, miféle szolgálati ág legyen az. Van a gyülekezetünkben egy csomó, nem akarom mindet fősorolni. Engem szükség kényszerít, hogy végezzem azt a szolgálatot, amit vettem az Úrtól, neki végezzem, mert az ő szolgája vagyok. De nézzük tovább, testvérek, mert Pál előtt nem csak ez világos, hogy a Krisztus szolgája vagyok, hanem az is, hogy mi a szolgálatomnak a fizetsége. Mi a szolgálnak a fizetsége? Kérdezi az apostol. Munkám fizetsége, mondja Pál, az, hogy prédikálásommal ingyenvalóvá teszem a Krisztus evangéliumát. Prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát. Ezt a szószoros értelembe kell értenünk. Pál, amikor Korintusba ment, másfél évig tartózkodott ott. És saját maga kétkezi munkát végzett, egy sátorkészítő műhelybe dolgozott, Aquilánál és Priscillánál, ott dolgozott, és az ő saját keresményéből tartott el magát, miközben a missziót végezte, és beszélgetett az emberekkel abban a városban. Később megvádolták a korintusi hívő emberek Pál apostolt azzal, hogy ő egy nyerészkedő ember, és csak az ő anyagi javaikra pályázott. Ha elolvassuk ezt az első Korintus 9. részét, akkor pont erről van szó. Megvádolták, hogy amikor itt voltál, csak a pénzünk kellett, hogy ma mondanánk, ugye? Csak a pénzünket akartad. És Pál védekezik, azt mondja, nem. A szó szoros értelmében ingyen valóvá tettem nektek a legnagyobb információt, ami létezik a világban, a legértékesebb információt, ami létezik, az evangéliumot, hogy a kárhozatból van megmenekülés az üdvösségre, és ez Jézus Krisztus által van. Ezt a legértékesebb információt abszolút ingyen és bérmentve adtam nektek oda. Ma egyébként ezt ugye még jobban értjük, mert ma vannak olyan információk, amelyek némelyek súlyos ezreket, de milliókat is hajlandók fizetni. Az információ érték. Pál azt mondja, a legértékesebb információt én ingyen adtam nektek oda. Noha rávilágít arra, hogy megtehettem volna, hogy pénzt fogadok el tőletek. Mert az íge följogosítja az evangélium szolgáit arra, hogy vegyenek föl pénzt a munkájukért, és éljenek a saját munkájukból. Ezt fejteget itt az apostol az előző versekben, valaki érdekel, ezt elolvashatja. De a lényeg, testvérek, az, hogy Pál az ő szolgálatának a jutalmát, a fizetségét nem a pénzben látta, hanem abban, hogy hirdetheti, ingyen hirdetheti a Krisztus. Ez az én fizetségem, hogy szolgálhatok az Úrnak. Ez az én fizetségem. Úgy elgondolkoztam, testvérek, magamra nézve is, hogy én fizetségnek tudom-e azt tekinteni, hogy hirdethetem az evangéliumot. És hirdetném-e akkor is, hogyha a testvérektől nem kapnék fizetést. És azt mondom magamban, hogy hirdetném akkor is. Mert önmagában nem a pénz a döntő, amit a munkámért kapok, hanem az, hogy én ezt hirdethetem. A Krisztust hirdethetem, a megváltást, a kegyelmet hirdethetem, a bűnbocsánatot, az örök életet hirdethetem, nektek is, meg máshol is. Ez az én fizetségem. Remélem, hogy megerősödök ebben a hitemben. De testvérek, bárki, aki valamilyen szolgálatot végez, ugyanígy kell és lehet, hogy gondolkozzon. Állandóan azt nézzük, testvérek, mert a mai világ ilyen, hogy nem mozdul meg senki, egy mesterember sem mozdul meg, ha nem adunk neki 1000 forintot. Senki a kezét föl nem emeli már, hogy kijöjjön, vagy segítsen, vagy valami pénz nélkül. És úgy belénk jön ez, hogy csinálunk valamit, és valamit mindig akarunk érte cserébe. Hát, ha nem is pénzt akarunk azért, hogy az énekkarba éneklünk, vagy elmosogatunk, vagy lenyírjuk a füvet, vagy nem tudom, mit csinálunk. Ha nem is pénzt akarunk érte, de legalább egy kis válveregetést, egy kis dicséretet, valahogy azért fizessenek ki bennünket. És nem látjuk, testvérek, azt, hogy a szolgálat maga a jutalom, amit tehetünk az Úr szolgáiként, az Úr gyermekeiként, az maga a jutalom. Ez, testvérek, kell egy kicsit átgondolni magunkban, kell ezen töprengnünk, és az Úr elé vinnünk ezt az ügyet, hogy tudom-e én a szolgálatot az Úrnak szolgájaként, többi ember javára, keresztény testvéreim számára ingyen csinálni. Akkor is, ha nem veszik észre, akkor is, ha nem dicsérnek meg, ha nem veregetik a vállamat, ha nem magasztalnak föl, ha nem állítanak a középpontba, hogyha nem fizetnek érte, tudom-e azért, mert jutalomnak tekintem azt, hogy én fizethetek, illetve szolgálhatok. Egy kicsit úgy eszembe jutott a maratoni győzelem hírnökének a jutalma. Mit kapott a hírnök jutalomból? Azt, hogy belehalt. Ez volt az ő jutalma. Belehajt abba, hogy a jó hírt átadta. De mind a mai napig emlegetjük. És így van ez, testvérek, hogy Pál apostolt is emlegetjük, és igazán azokat tudjuk emlegetni, akik a szolgálatot úgy végezték, ahogy ő. Hogy nem a jutalomra néztek, meg a fizetségre néztek, hanem azt nézték, hogy dicsőség legyen a Krisztusnak, aki engem a szolgájává tett, és megbízott valamilyen szolgáltal, és az a jutalmam, hogy én ezt elvégezhetem. Önmagában ez a jutalmam. Adja meg az Úr, testvérek, hogy tudjunk így gondolkozni. De nézzük a harmadik dolgot, mert nem csak az a fontos, hogy egy szolgálás, hogy kinek a szolgája vagyok. És nem csak az, hogy láss, hogy mi az én jutalmam, maga a szolgálat, hanem hogy hogyan szolgál az apostol. Az apostol itt leírja, testvérek, Dióhéjban az ő missziói szolgálatának a módszertanát. Ez sokszor szoktuk idézni, amikor mondja, hogy a zsidóknak zsidóvá lettem, és a törvény nélkülvalóknak törvény nélkülivé, pogányok ezek a törvény, azoknak pogánnyá lettem, és az erőtleneknek meg erőtlenné lettem. Ezek különböző csoportok, akiknek Pál apostol szolgált. És azt mondja az apostol, hogy én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, mindenkinek a szolgájává tettem magamat. Ezt mondja. Szolgájává tettem magamat a görögnek, a zsidónak és az erőtlennek. Nem kellett volna megtegyem, de mindenkinek a szolgájává aláztam magam. Ez azt jelentette, testvérek, hogy Pál apostol elment ugye a görögökhöz, és kezdte nekik hirdetni az egy Istent. És azt, akiben ez az egy Isten eljött erre a földre, a Krisztust. És hogy mit csinált ez a Krisztus itt a földön. És hogy higgyenek az emberek, a pogány emberek ebbe a Krisztusban, akiben az egy Isten eljött erre a földre. Úgy beszélt a pogányoknak, testvérek, ahogy azok megértették. Mert szolgált nekik. Mit írtak a ti költőitek? Idéz a görög költőktől. Ismeri a görög filozófusokat. Aténi beszédre még vissza fogunk majd térni. Kicsit elhagytuk most ezt a beszédet, de ott pogányokkal beszélget az apostol, és Krisztusról beszél nekik. De látszik, hogy ismeri az egész görög gondolkodást, ismeri a filozófiai irányzatokat, ismeri a költőiket. A görögnek görögé lesz, hogy úgy szolgál nekik, hogy azok meg tudják őt érteni, meg tudják ragadni. A zsidók zsinagógájába bemegy, nem azzal kezdi, hogy ó, ti piszok zsidó. A törvény ilyen rossz, az Isten olyan rossz, ti ilyen rosszak vagytok. Nem így kezdi a szolgálatát, hanem teljesen máshogy. A zsidóknak zsidóvá lesz. Az erőtlenek, azok az erőtlen hívőket jelenti. Voltak itt Korintusban olyan keresztjének, akik nem tudtak még teljesen szabadok lenni a törvény előírásaitól. Zsidók voltak eredetileg, megtértek, elfogadták Krisztust, de még nem tudták letenni a különböző ételtörvényeket, nem tudták elhagyni a különböző ilyen ünnepeket, meg nem, amik addig úgy a vérükké váltak már. És nem voltak szabadok ezek az emberek igazán a törvénynek az előírásaitól. Ezeket az apostol erőtleneknek nevezi. Voltak, akik már erősek voltak. Voltak olyan zsidókból lett hívők, akik már képesek voltak megenni azt a húst is, amit az előbb nem, meg azt a növényt, amit előbb nem, meg képesek voltak új ünnepeket tartani, és képesek voltak elhagyni zsidó előírásokat, amiket már nem kellett gyakorolniuk keresztjének. Ők voltak az erősek. De Pál azt mondja, én tudtam a gyengékhez, a hitben erőtlenekhez, hitben erőtelenként viszonyulni. Nem olvassuk, hogy Pál bántja őket, gúnyolná őket, kritizálja őket, leszólja őket, kiközösíti őket, nevetségessé teszi, és semmi ilyesmiről nem olvasunk, mert Pál azt mondja, hogy én mindenkinek a szolgájává tettem magamat. Testvérek, ez az alázatosságnak az indulata, ami minden egyes szolgálatunkban benne kell, hogy legyen. Bennem is bennem kell, hogy legyen, amikor a testvéreknek szolgálok. Nem, bár föl vagyok ide emelve, de igazából alulról kell a testvéreket kiszolgálnom. Nekem szolgálnom kell a testvéreknek, és magam fölött kell látni mindegyikőjüket, aki itt van. Ezt várja tőlem az én Uram. Jézus is ezt csinálta egyébként. Megmosta még a tanítványainak a lábát is, pedig ő a mindeneknek az Ura, ugye? Aki teljhatalommal bír, aki csoda tetteket vitt véghez, akinek az Úr volt, az nem volt kétséges, és mégis mit csinál? Fölölti azt a kis lepedőt, a fürdő kezdi mosogatni, a rabszolgai munkát végez el. Péter tiltakozik is, ugye nem teheted, dehogy nem. Meg kell tanulnatok nektek is így viszonyulni egymáshoz, mondja Jézus, ahogy én cselekedtem veletek, nektek is úgy kell tenni egymással. Ha én az Úr megaláztam magam, nektek is meg kell alázni magatok, egymás előtt magatokat. Testvérek, bármit csinálunk, mosogatástól, fűnyírásig, kertrendezésig, énekkarig, adakozásig, bármi legyen az a szolgálat, amit végzünk. Csak alázattal végezhetjük. Azzal, hogy a többieknek szolgálunk, de igazából a Krisztusnak szolgálunk. Lehet így, testvérek, süteményt sütni? Lehet így takarítani? Lehet így gyerekmunkát végezni? Lehet így magnós szolgálatot végezni? Lehet így villanyt szerelni? Mindent csak így lehet csinálni, testvérek. Csak így lehet. Magamat mindeneknek szolgájává tettem, mondja az apostol, egy tudatos elhatározás a részemről. És én ezt véghez vittem. Csak így lehet szolgálni, testvérek. Máshogy felülről nem. Szem előtt tartja, aki alázatos ember, testvérek, a szem előtt tartja többi, azokat, akiknek szolgál. Én is, már bocsánat, hogy magamat hozom példának, de ez az én személyes dolgom. Igyekszem az igehirdetéseket úgy megszerkeszteni, hogy követhető legyen, úgy elmondani, hogy amennyire tőlem telik, tudják a testvérek fölfogni. De ha bármit csinál valaki, azt úgy kell, hogy a többiekhez alkalmazkodjon. Hogy gyengéknek gyengévé legyen. Akivel, tehát szükséges, hogy egy ilyen empatikus készség legyen bennünk, hogy a másik mellé oda tudunk állni. És meg tudjuk hallgatni a másikat. Érzékenyen reagálunk rá. Nem ez a kioktató, fölényeskedő, hogy na, ki vagyok én, kihúzom magam, és akkor itt mindenkit letolok magam körül, aki nem olyan, mint én. Ez, így nem lehet szolgálni. Egyáltalán nem lehet szolgálni. Ez nem a Krisztus indulata. Aki így szolgál, testvérek, hogy így a többieket lekezeli, meg lenézi, meg kigúnyolja, meg nem tudom, utasítgatja jobbra-balra, testvérek, ez nem szolgálat. Ez magamutogatás. Jobb, ha nem szolgál az illető semmit. Amíg meg nem tanulja ezt, szépen lépésről lépésre, amit Pál mond, magamat mindenkinek a szolgájává tettem. Mert a Krisztus szolgája vagyok, aki magát mindenek szolgájává tette. És az utolsó dolog, testvérek, amit még szeretnék itt előhozni, Pál apostol világosan látta, hogy mi az ő szolgálatának a célja. Egyértelműen elmondja, én a Krisztus szolgája vagyok, aki mások előtt megalázkodom, és nekik szolgálok. A jutalmam ezért az, hogy szolgálhatok. De mi a célom? Az, hogy minél többeket megnyerjek, mondja. Minél többeket megnyerjek. A 19. versben valaki előtt ott a Biblia. Megnyerjek embereket. Kérdezzük, kinek akar ő megnyerni embereket? Saját magának? Csodálókat akar magának? Követőket akar magának? Egyetértőket akar magának? Bólogatókat akar magának? Nem. Ő a Krisztusnak akar megnyerni embereket. A Krisztusnak akar megnyerni. Testvérek, minden egyes embernek, aki igével szolgál, lelkész, gyerekmunkás, én nem tudom kicsoda, micsoda, aki igével szolgál, aki igét mond másoknak, kell, hogy a szeme előtt lebegjen, hogy itt nem arról van szó, hogy fitoktassam a magam bölcsességét a másiknak, hogy elismerje az én tudásomat, hanem én azért végzem az én szolgálatomat, hogy megnyerjem azt a másikat a Krisztusnak. Megnyerjem őt a Krisztusnak. A munkám tétje nem valami földi dolog, hanem másoknak az örök élete. Ez a célom. Pálra tekintve ő azért vállalt, testvérek, minden nehézséget, ami a szolgálattal jár. Mindent ezért vállalt, mert meg akart nyerni némelyeket a Krisztusnak. Testvérek, ha mi szolgák vagyunk, Krisztus szolgái, akiket ebbe a gyülekezetbe tett az Úr szolgálni, nekünk is ez a célunk, ugye? Nem az a célunk, hogy dicsérgessenek minket, elismerjenek minket, piedesztára állítsanak minket, példaként mutogassanak az embereknek, nem. Hanem, hogy a szolgálatunkkal megnyerjünk embereket a Krisztusnak. Testvérek, a legkisebb dologgal is ezt kell a szem előtt tartanunk. Bármit csinálunk, adakozunk, azért, hogy másokat megnyerjünk a Krisztusnak. Ki letakarítjuk az udvart a ház előtt? Azért, hogy megnyerjünk valakit a Krisztusnak. Volt is már ilyen egyébként, zárójelben mondom, hogy valaki azért ment be egy templomba, mert látta, hogy rendben van a környéke. Azt mondja, úgy látszik, itt van valami, vagy valaki, és akkor bement, és kezdte hallgatni az ígét, és megtért, az Úrhoz fordult az élete. Ilyen aprónak tűnő dolgok, amiknek látszólag semmi jelentősége nincs valakinek a hitre jutásában, mégis van jelentősége. Hogy megnyerjem őket a Krisztusnak. Testvérek, a csodálatos dolog, amit még itt Pál hozzáfűz befejezésül az, azt mondja, hogy mindezeket én az evangéliumért cselekszem, hogy részes társ legyek abban. Vagyis azt mondja, hogy én ezt az egész szolgálatomat, amit a Krisztusnak végzek, én azért csinálom, nem csak azért csinálom, hogy megnyerjek másokat a Krisztusnak, hanem azért, mert az Isten országának a terjesztésében én részt akarok venni. Mert ennél nincs nagyobb dolog, mint részt venni az Isten országa az evangélium terjesztésében, az evangéliummal egy táborba állni, vele együtt dolgozni, emberek megmenekülésén, üdvösségén. Minden áldozatra kész vagyok, hogy ez megvalósuljon, ez létrejöjjön. Kedves testvérek, itt van hát előttünk ez az ige, amely a szolgálat végzésére tanít ugye bennünket. Megértettük, hogy a Krisztus adott az ő népének szolgálókat, és azt akar, hogy az egész népe szolgáló emberekből álljon, de nem mindegy, hogy ezek a szolgák hogyan végzik a szolgát. Tudják-e, hogy kinek vagyok én a szolgája? Látják-e világosan, hogy mi az én jutalmam? Az én jutalmam az, hogy szolgálhatok. Tudja-e szolgaszt, hogy hogyan szolgálhatok én? Nem felülről lekezelve a többieket, hanem csak is mindig alulról, ahogy Krisztus alázattal magamat mindenkinek a szolgájává tettem. És mindig szem előtt tartva azt a célt, hogy mindezt azért művelem, hogy megmentsek az örök életre embereket, és hogy részt vehessek az evangélium ügyében, az Isten országa terjesztésébe. Testvérek, segítsen bennünket az Úr, hogy a Krisztus népében, a Krisztus egyházában mi ilyen módon végezzük azt a szolgálatot, amit ránk bízott a mi megváltó Úrunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert van néped ebben a világban, és köszönjük, hogy te azt akarod, hogy ez a nép, ez szolgáló nép legyen. Minden egyes tagja végezzen valamilyen szolgálatot. Köszönjük néked, hogy e szolgálatra nézve ma is világosan tanítottál bennünket, hogy mindig is lássuk, hogy a te szolgáid vagyunk, hogy a szolgálatunk jutalma nem más, mint maga a szolgálat, hogy alázattal végezzük azt a szolgálatot, bármi legyen is az, és hogy ott legyen bennünk más emberek megnyerésének a vágya, és az az öröm, hogy részt vehetünk így az evangélium terjedésében, az Isten országa építésében. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ezeket a dolgokat hitáltal ne csak bemagoljuk, hanem tényleg belsővé váljon a számunkra mindez. Hitáltal a sajátunkká váljon mindez, amit ma is tanítottál nekünk az igéből. Hadd legyen ez a tudás, a forgolódásunkat, a szavainkat, a magatartásunkat meghatározóvá. Köszönjük tenéket, hogy együtt lehetünk a mai napon is, és kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, az itt folyó szolgálatokat, és dicsőítsd meg magadat mindazáltal, ami közöttünk történik. Hadd könyörögünk te hozzád most a gyermektáborért. Kérünk, hogy áld meg a szolgálókat és azokat, akik ott vannak, és a te őrző kegyelmeddel légy velük ezen a héten. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk az ifjúsági hetünket, ami majd lesz, és a gyülekezeti hetünket is, hogy légy ott is közöttünk majd. Kérünk téged a beteg testvéreinkért, légy velük a betegségükben, adj az orvosaiknak bölcsességet, családtagjaiknak is erőt, és erősítsd meg őket az irántad való hitben és bizalomban. Kérünk téged, Urunk, a mi nemzetünkért, ennek elöljáróiért. Valljuk, Urunk, hogy nincsen hatalom egyedül te tőled, de látjuk azt is, hogy ezzel a hatalommal vissza lehet élni. Könyörülj, Urunk, a mi népünknek vezetőin, hogy ne visszaéljenek ezzel a hatalommal, hanem a te útmutatásod szerint használják. És könyörülj meg a mi népünkön, Urunk, hogy rájöjjön arra, hogy a hazugság az sehova nem vezet, és azokban nem lehet bízni, akik mindig csak hazudnak. Segítsd ezt a népet, Urunk, hogy az igazságra hallgasson, vagyis te reád, és az vezesse az életét, amit te mondasz. Add meg ennek a népnek, hogy ráébredjen, hogy a te igéd igazság, és te magad vagy az igazság, Urunk, és benned minden csalódás nélkül lehet és szabad bízni. Köszönjük néked, hogy a mi könyörgésünket meghallgatod a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Legelőször is hadd köszöntsem körünkben Veres Judit testvérünket, aki Székelyföldről érkezett, közelebbről Nagysolymosból, és ő az a kislány, akit a tanulmányaiban támogatunk. Légy szíves fölállni, Judit, egy pillanatra. Hadd mutassam be őt a testvéreknek. Most Székelykeresztúron jár iskolába a Judit, a közgazdasági szakközépiskolába jár, és az egész osztályban az ötödik legjobb tanulmányi eredményt érte el most az idén. Úgyhogy kívánjuk neki, hogy továbbra is tanuljon szorgalmasan, és reméljük, hogy tényleg jutsz majd valamire az életben ezzel a bizonyítvánnyal is. Örülünk, hogy most el tudtál jönni Irénke nénivel, aki itt van veled. Kedves testvérek, tovább kell lépnem. Örömmel hirdetem, hogy Burján Zoltán és Tasnádi Szevőcs Katalin házasságot kötnek július 8-án, 17 órakor itt a templomunkban. Szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akik el akarnak jönni az esküvőre, hogy jöjjenek és vegyenek részt ezen az alkalmon. Hirdetem azt is, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat nem tartjuk meg, illetve megtartjuk. A Bibliaóra meg lesz kedden este 6 órakor, de hivatalosan most már nem lesz ifjúsági óra sem, és hivatalosan nem lesz ima óra sem. Hogyha a fiatalok szeretnének mégis összejönni, akkor nyilván természetesen össze lehet jönni, a hely itt van, de egymással kell egyeztetni akkor, hogy ez hogy mint legyen. A nyár az egy kicsit zűrzavaros, itt az ajtót nyitni, csukni, szabadságra megyünk, ők is szabadságra mennek, tehát ez egy ilyen zavaros időszak ilyenkor. Jobb, ha hivatalosan azt mondjuk, hogy nincs se imaóra, se ifjúsági óra. A bibliaórák azok a nyár folyamán is mindig meg lesznek tartva a szokott időbe, kedden esténként. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy ahogy imádságunkban is megemlékeztünk róla, a gyerekek a gyerekhét vezetőivel elmentek Bózsvára. Ma reggel 5:20-kor elvonult a csapat, hosszú tömött sorban. 30 gyerek lesz ott a táborban, és velük 8 felnőtt. Hát megköszönöm a testvéreknek, akik ezt a hetet anyagilag már eddig is támogatták. Hogyha valaki még akar erre valamilyen kis anyagi támogatást adni, azt is elfogadjuk még. De én inkább azt kérem most a testvérektől, hogy imádkozzanak ezért a hétért, hogy az Úr őrizzen meg bennünket ottan, ne érjen bennünket valami baleset, vagy valami baj. És azért is, hogy a szolgálók tudják az igét, tényleg az igét hirdetni a gyerekeknek érthető módon, és munkálkodjon az Úr az ige által a gyerekeknek a szívében, lelkében, életében. Ha Isten segít minket, akkor jövő vasárnap már itthon leszünk, és valószínűleg majd bejönnek a gyerekek, és elmondják, hogy mi történt ezen a héten. Beszámolnak a testvéreknek. Érezzük egy kicsit magunkénak, sőt, nagyon is érezzük magunkénak a gyerekeinket, és könyörögjünk ezért a hétért. Egy gyülekezeten kívüli programot hadd ajánljak még Pécellen, a Bibliaszövetség székházában július 17-től 22-ig lesz egy tábor, úgy nevezik ezt, hogy Genezis tábor, a címe az, hogy vissza a kezdetekhez, a teremtéssel foglalkoznak ott az előadók és a résztvevők, a teremtés történettel, evolúciók elméletével. Hirdetem a fiataloknak, de idősebbeknek is, hogyha valakit ez a téma érdekel, akkor ezen a héten ott szeretettel várják az érdeklődőket. Tehát ez július 17-től 22-én lesz Pécelen. Ha valaki részletesebben akar tájékozódni, akkor a hirdető táblánkon van egy meghívó, és ott elolvashat mindent részletesen erről a táborról. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, az záró énekünket keressük elő. A 467. énekünket.